Szeretettel köszöntök minden kedves jelenlévőt a nyári bibliai előadás sorozatunknak a mai alkalmán. Írjunk is rá rögtön a mai előadásunkra és annak a témájára, illetve arra az alapgondolatra, amit a Galata Pál apostolnak a Galácia beliekhez írott leveléből, a második fejezet 20. verséből tüntettünk fel a meghívón is. És én kérném is, hogy akiknél van biblia, keressük is ki és olvassuk el együtt is ezt az igét, hiszen ennek a gondolatain, a mélységén gondolkodnánk a mai estén, illetve ezzel kapcsolatos kérdésekről beszélgetnénk az előadás után. Tehát a Galata levél második fejezetének a 20. versében így olvashatjuk a Biblia igéjét. Krisztussal együtt megfeszítettem, élek pedig többé én, hanem él bennem a Krisztus, amely életet pedig most testben élek, az is hiló hitben a keretére. Ennek a szövegnek már az első olvasásánál rögtön érezzük, hogy itt valami egészen személyes gondolatiság húzódik a vers mögött. Az eddigi kijelentések nagy része talán inkább az jellemezte, hogy valami általános törvényszerűséget, valami mély egyetemes igazságot vagy elvet tártak elénk. Itt egy rendkívül személyes, hát így is mondhatnánk vallásos szóval, hogy vallástételt olvashatunk az idősödő apostol gondolatait a 20. versben, amikor elmondja, hogy ő maga személyes életét és egész szolgálatát. Ugye Pál apostol életével, aki foglalkozott részletesen, láthatja, hogy egy igen gazdag élet volt már, ami a tevékenységek széles körét illeti, az utazásait, a sok-sok kis-ázsiai, illetve akhájai gyülekezetet, amelyeket alapított és amelyre csak járt. Tehát egy rendkívül gazdag élet volt ilyen szempontból, és az apostol ennek a tartománynak, ugye a Galata beliekhez írott levelet nem egy városnak írta, nem egyetlen egy gyülekezetnek, hanem egy tartomány volt a korabeli időkben, amelyhez több gyülekezet tartozott. Ebben a levélben valami olyan személyes erővel szól az őt hallgatókhoz és a sorait olvasókhoz, amivel ő a keresztény élet és a keresztény gondolkodás legfontosabb elvét próbálja itt a szívükbe, illetve a gondolataikba plántálni. Ha olvassuk ezt a verset, ahogy az apostol írja, hogy Krisztussal együtt megfeszítettem, élek pedig többé nem én, hanem él bennem a Krisztus. És akkor elmondja tovább, hogy amely életet pedig testben élek, az Isten fiában való hitben élem, aki szeretett engem és önmagát adta érettem. Az egész vers, az egész ige valahogy a hívő élet boldogságát, nyugalmát, békéjét árasztja magából. És ugye az apostol tulajdonképpen erre a szabadságra, erre az örömteli életre próbálja itt a gyülekezetek, a galáciabeli gyülekezetek hívőit, gondolataikat irányítani, amit másutt is olyan szépen ír a korintusi első levél első fejezetében, 22.-23. versben, azt mondja, hogy a hívő életnek a kulcsa tulajdonképpen a Krisztus, mégpedig mind megfeszített. Ugye ott arról ír, hogy a zsidóknak ugyan botránkozás, a görögöknek bolondság. Tehát első ránézésre talán még egy kutató ember számára is Krisztus keresztáldozata, a megfeszített Krisztus első ránézésre nem jelenti azt a mélységet, azt a titkot, amit el lehet érni általa ennek a megfeszítésnek, ennek a szeretetnek a megismerése által. Mégis az apostol itt a Galácia beliekhez írott levélben, a korintusi levélben is, ugye a többi levelet olvassuk, ott is azt láthatjuk, hogy ezt helyezi középpontba is a hívő életnek és a hitben való járásnak a kulcsát ebben a gondolatban is, itt ebben a versben adja meg. Ugye, hogyha keressük a kulcs szavakat ebben az igében, hiszen ezt az igét most egy kicsit nagyító alá kell vennünk, hogyha igazán komolyan szeretnénk vele foglalkozni, akkor egy nagyon érdekes kis szót figyelhetünk meg itt rögtön a vers elején, amikor így folytatja az apostol a második mondatát, hogy élek pedig többé nem én. Élek pedig többé nem én. Ugye rögtön kizárja azt a gondolatot, hogy ez életet testben éli, tehát nem egy fizikai nem élésről van szó. De még mire gondol itt az apostol mégis, amikor azt mondja, hogy Krisztussal együtt megfeszítettem, élek pedig többé nem én. Ugye az apostol több helyen ír a rómabeliekhez írott levélben, más levelekben is arról, hogy az emberben egy szüntelen harc, egy szüntelen ellenségeskedés van. Ugye azt írja a római levél 7. fejezetében, hogy olyan ez, mintha két lény élne bennünk. És az egyik húz a rosszra, a másik próbálna jóra késztetni. És azt mondja, hogy ő minél inkább megismerte például a Bibliát, a Szentírást, vagy Krisztus tanításait, annál erősebb lett benne a jó utáni vágy, az arra való igyekezet. De mégis azt mondja, hogy lát egy másik törvényt is az ő tagjaiban, és itt a 20. versben, itt ebben a mai igénkben ezt így fogalmazza meg, hogy élet pedig többé nem én, az ént, az önzést, az emberi természet önmagának akarását, vagy máshogy így mondhatnánk, majd ezt a szót használnánk gyakrabban, hogy az emberi önérzetet. Hadd vessem fel már is a kérdést, hogy mekkora hatalom az önérzet, majd láthatjuk, hogyha végig gondoljuk ezt az igét. És azt mondja, hogy lát az ember minden esetben egy másik erőt a maga életében, ami elemi erővel húzza a rossz irányba. Elemi erővel próbálja minden jó, őszinte igyekezetében is megakadályozni az embert. Jó néhány idézetre hivatkoznék vallásos és nem vallásos könyvekből is a mai előadásban. Itt rögtön a legelején talán itt is kapható a Gondolatok a hegyi beszédről című könyv Ellen Gould White írása. Egy nagyon érdekes kis mondatot, egy nagyon egyszerű, szinte jelentéktelennek tűnő mondatot olvashatunk ott a fejezet, egyik fejezet elején, 21. oldalon, ha jól emlékszem. Azt írja a szerző, hogy az ember békéjét csak az önszeretet ronthatja meg. Ugye ez egy rendkívül erős kifejezés, rendkívül erős gondolat, hogyha ezt próbáljuk komolyan venni, de majd, ahogy az apostol is azt mondta, hogy az ő békéje és az ő boldogsága akkor vált igazán erőssé, szilárdá, amikor ezt kimondta, hogy élet pedig többé nem én, hanem él bennem a Krisztus. Tehát azt mondja ott a szerző, hogy az ember békéjét, az ember nyugalmát, az ember lelki fejlődését csak az önszeretet ronthatja meg. Egy nagyon érdekes gondolat ez, hiszen hogyha akár az emberi gondolkodás, filozófia vagy bármely más emberi lélekkel foglalkozó vagy társadalmi kérdésekkel foglalkozó tudományt veszünk kézbe és kutatjuk, nagyon ritka lesz az álláspont, amelyik azt mondja, hogy az embernek először is önmagával kell megharcolni a nagy harcot. Ugye nagyon sokszor a bennünket körülvevő világ, a környezet az, ami az akadálya ennek. Gondoljunk csak olyan nagy irányzatokra például, amelyek azt mondják, hogy az ember tulajdonképpen alapvetően jó, csak a környezetet teszi rosszá, vagy éppen egészen gonoszszá. Tehát változtassuk meg a környezetet, változtassuk meg a világot, és az ember maga is rögtön jobbá válhat. A Biblia tanítását az apostol ebben a versben rendkívül tömören, rendkívül világosan foglalja össze, amikor azt mondja, hogy ahhoz, hogy az ember igazán békére jusson, ahhoz a legnagyobb ellenséggel kell megharcolnia ebben az életben. És olyan érdekes, hogy ez az ellenség, ez nem valamilyen külső hatalom. Ez nem valamilyen másik ember, aki nekünk rosszat akar. Itt az ellenségképünk mi az életben? Ugye akár munkahelyi körülmények között, akár szűkebb baráti vagy rokonságkörben, ismeretségeinkben, hadd kérdezzem meg, ki a mi ellenségünk? Az apostol nagyon világosan kifejti több levelében és ebben az igében is, hogy tulajdonképpen az embernek a legnagyobb ellensége önmaga. Minden más ellenségeskedés, amit kifelé harcol, szélmalomharc. Tulajdonképpen az apostol is azt mondja, hogy amikor ő igazán békességre jutott, igazán nyugalomra jutott, akkor ő azt fedezte fel, hogy mi szükséges ahhoz, hogy kezdte ezt a gondolatot? Krisztussal együtt megfeszítettem. Élek pedig többé nem én. Tehát azt mondta az apostol, hogy az ember számára a legfontosabb harc és ellenségeskedést, amit meg kell vívni, az, hogy a maga önérzetét, a maga önzését, magának akarását, az ehhez kapcsolódó járulékos rossz tulajdonságokat, jellembeli gyengeségeket megharcolja maga életében. Ugye nagyon fontos tanítás ez a Bibliának, rögtön itt egy igen komoly tanítással kezdtük így bevezetőül, de majd szeretném, hogyha ezt bontanánk ki azután, és ezt gyakorlatiasítanánk, még jobban levezetve, hogy mit is jelent ez gyakorlatban. Ugye, mert olyan sokszor emberek azt mondják, hogy azt nem szeretik a Bibliában, hogy rákeni az emberre, hogy ő a bűnös, és aztán valamilyen állandó lelkiismeret fordulás közepette, vagy valamilyen szörnyű bűntudattal kell akkor az élete hátra levő részét leélni az embernek. Egy oldalról igaz, hiszen Pál apostol is elmondja, hogy azt világosan kellett észrevenni a maga életében, hogy a legnagyobb ellensége saját maga, tehát Krisztussal együtt megfeszítette önmagát, megfeszítette az önzését, megfeszítette az akaratát, megfeszítette az emberi vágyait, kívánságait, ahogy másút mondja más leveleiben, halálra adta azokat. De mégis az ember hogyan foghatja meg ezeket, még konkrétabban a maga életében, mi ellen is kell harcolnia az embernek, hogy ez hogy ez ne csak olyan általános bűntudat legyen, olyan egyetemes, örökletes rossz, és hát igen, mi rosszak vagyunk, és mindig rosszak is maradunk, hogy tulajdonképpen a Biblia nem ezt akarja adni az embernek. Olyan ez, mint egy olyan gyógymód, ahol bemennénk az orvoshoz, vagy a szakemberhez, és azt mondaná, hogy hát maga mindenféleképpen beteg. De doktor úr, mondja meg, mi a bajunk. Ugye a Biblia tulajdonképpen itt nyújtja azt a segédkezet az embernek az emberi élethez, hogy megmutatja azt, hogy mi a gyógyulás útja, és hogy mi az, amiből gyógyulni kell. De nagyon gyakorlati módon, hogyha haladunk tovább, az ember hol szembesül leginkább a maga énjével, az önérzetével ebben a földi életben. Ugye rögtön gondoljunk arra, hogy ebben a világban élve minden magatartásunkat, minden szavunkat és egész életünket szüntelen reakciók jelzik vissza. Ugye ebben az életben, ahogy élünk, mindig viszonyulnak hozzánk az emberek, és ezek a viszonyulások, azért valljuk be őszintén, nem mindig hagynak bennünket függetlenül, és olyan könnyen érintenek bennünket. Bizonyára mindenki érzi azt az érzést, amikor egy új társaságba belép, vagy egy új helyre, és úgy érzi, hogy mindenki szeme őrá figyel, mindenki a mozdulatainkat lesi. Tehát, hogy az ember él egy olyan fajta életet ezen a földön, hogy szinte óhatatlanul is függ az őt körülvevő világtól. Ugye azt mondhatjuk, hogy amikor az apostol arról beszél, hogy élek pedig többé nem én, hanem él bennem a Krisztus, akkor arról szól, hogy az embernek el kell érni azt a szabadságot, amit a korintusi második levél harmadik fejezetének a 17. versében így ír, hogy ahol az Úrnak lelke, ott a szabadság. Tehát tulajdonképpen az ember számára ebbe az irányba nyitja ki az utat, hogy bár ebben a világban élünk, és itt körülvesznek bennünket emberek, és ugye minden cselekedetünket, magatartásunkat visszajelzik, és az ember egy olyan szüntelen függőségben él. Mégis azt mondja, hogy az Isten az embert egy olyan szabadságra akarja elsegíteni, hogy tökéletesen függetlenné és szabaddá tudjon válni az emberi véleményektől, az emberi bántásoktól, az emberi befolyásoktól, amelyek körülvesznek bennünket. Ugye mondhatjuk azt, hogy ez a függés sokszor úgy csapódik le bennünk, hogy félünk, vagy indulatok jönnek ki rajtunk. Ugye az ember nagyon sokszor érzi azt, hogy még nagyon komolyan indulatos, úgyhogy szoktuk mondani, hogy impulzív emberek is, a lelkük mélyen, hogyha jobban megismerik őket, akkor rendkívül érzékeny és igen őszinte, aranyos emberek tudnak lenni. Csak nagyon sokszor az ember szinte védekezésből támad, szinte védekezésből felel a maga indulataival az emberi kapcsolataiban és az emberi élethelyzetekben. Mégis milyen szép, hogyha visszagondolunk erre a mai Biblia szövegre, amit olvastunk, hogy az apostol azt mondja, hogy a maga életében éppen azért mindig arra törekedett, hogy Krisztussal együtt megfeszítve. Tehát ő maga önszeretetét, a maga önzését, a maga magabízását félretéve. Azt, hogy ő szüntelen magára tekintve állandó rettegésben éljen, hogy vajon emberek hogyan díjazzák, vagy hogyan értékelik az ő életét. De milyen nehéz ez az emberi életben, milyen nehéz ettől elvonatkoztatni, hogy emberek árgus tekintete és véleményei között élünk ebben a világban. Mégis az apostol azt mondja, hogy élek pedig többé nem én, hanem él bennem a Krisztus, és amely életet testben élek, az Isten fiában való hitben élem, aki szeretett engem és önmagát adta érettem. A példabeszédek könyve 29. fejezetében, a 25. versben olvashatunk már egy igét, ami nagyon szépen összefoglalja ezt a gondolatot, az emberektől való függés vagy szabadság gondolatát. Tehát példabeszédek könyve 29. fejezetének a 25. versében így olvashatjuk a Bibliában ezt a gondolatot. Az emberektől való félelem tört vet, de aki bízik az Úrban, kiemeltetik. Milyen világos gondolat, és mennyire alátámasztja a páli gondolatmenetet ez az ige. Az emberektől való félelem tört vet. Ugye mennyire igaz az az állítás, amit már idéztem, hogy csak az önszeretet ronthatja meg békénket, és amikor az ember szüntelen egy olyan életet él, ahol önmagát vizsgálja, amikor az ember nem egy olyan világban él, ahol állandóan önmagát vizsgálja és önmagát mérgeti, hogy vajon meg tudok-e felelni, vagy nem tudok megfelelni az emberi véleményeknek, ugye milyen szépen foglalja össze ezt egy példabeszédek könyve, hogy az ember számára egy nagy tör lehet az emberi vélemények és az emberi életünkhöz való hozzászólásoknak a befolyása. És azért hadd vessük fel a kérdést, hogy nem igaz-e az a mondat, amit egy vallásos iratban így olvastam, és megosztanék mindenkivel, amolyan életmottóként, hogy veszíts szem elől önmagad. Ugye a mai világban, amikor különösen nagy kísértés, hogy az ember tulajdonképpen önmagára számíthat, és az önmaga bajait saját magának kell megoldania, nagyon fontos, hogy az ember mégis ne forduljon annyira befelé, hogy ne tudjon kilépni a saját problémáiból és a saját küzdelmeiből. Ugye mennyire igaz ez a mondás, és tényleg, amikor ugye rossz gondolatok rátelepednek az emberre, mennyire kell ezt gyakorolni, hogy veszíts szem előtt önmagad. Ugye az apostol ezt máshogy így fogalmazta meg, hogy élek pedig többé nem én. Hogy az ember megismerje a gondolkodásnak, a hitbeli gondolkodásnak azt a szabadságát, azt a békét, azt a nyugalmát, hogy nekem nem megfelelnem kell ebben a világban, hanem mindenek felett egy olyan Isten szemléli a Biblia szerint, és követi nyomon az én életemet, aki úgy szeretett engem, ahogy az apostol mondja, hogy önmagát adta érettem Jézus Krisztus által. És ugye rögtön tegyük is fel a kérdést magunk számára, hogy ugye nincsen más kérdés ezek után, hogy mint az, hogy az ember hogyan vizsgálhatja meg igazán a maga életében, hogy vajon szabad vagyok, vagy függök az emberi véleményektől. Ugye ennek az idézetnek, hogy csak az önszeretet ronthatja meg békénket a fényében, így tehetnénk fel ezt a kérdést, hogy meghalt-e már az énünk? Vagy az apostol mondta, hogy élek pedig többé nem én, hanem él bennem a Krisztus. De kétség kívül nagyon fontos megvizsgálnunk ezt, hogy vajon egy ember, aki tényleg komolyan veszi a Biblia vallását, az Istenben való hitet, aki már tényleg nem a világban található nagy gonoszságok ellen küzd, hanem rájött arra, hogy az én lelki békém és az én nyugalmam és az én örömem elsősorban azon múlik, hogy magammal mennyire vagyok rendben. Megint csak egy pillanat erejéig tudom, hogy picit töredezett a gondolatmenet, de szeretném, hogyha megállnánk, mert hadd térjek ki megint egy nagyon gyakorlati problémára, hány ember jár ma manapság különféle pszichoterapeutákhoz, pszichológusokhoz, lélekbúvárokhoz, elemzőkhöz, mert nem találja meg azt a szabadságot, nem találja meg azt a békét, azt az örömet, amire vágyik a lelkeméjén. Mai probléma ez? Ugye mondhatjuk azt, hogy tényleg valós gond az, hogy az emberek keresik ezt a fajta békét, keresik ezt a fajta örömet, és mennyire fontos éppen ezért, hogy az ember megvizsgálja saját magában, és meg tudja vizsgálni saját magában azt, hogy vajon tényleg bennem rendben vannak-e már ezek az erőviszonyok, ennek a belső küzdelemnek az erőviszonya. Ugye így tehetjük fel az apostol szavaival a kérdésünket, hogy meghalt-e már az énünk, vajon tényleg szem elől veszítettük-e önmagunkat. És én három szempontot szeretnék itt elmondani, és az előadás további részében szeretném, hogyha erről gondolkodnánk, hogy hogyan vizsgálhatja meg az ember, hogyan találhatja meg erre a kérdésre a választ a maga életében. Ugye ez a három szempont, ugye kezdjük így rögtön az igének a mondatával, hogy Krisztussal együtt megfeszítettem. Azt mondhatjuk, hogy ha Krisztussal együtt megfeszítettem, akkor először is nem fáj a mellőzés az életben. Másodszor, ha Krisztussal együtt megfeszítettem, akkor nem sért a támadás, a bántás. És harmadsorban, ha Krisztussal együtt megfeszítettem, akkor nem hiányzik az elismerés és az emberi dicséret. Ezekről a gyakorlati dolgokról gondolkodnánk a továbbiakban, és rögtön kezdjük is az elsővel. Ha Krisztussal együtt megfeszítettem, nem fáj a mellőzés. Hadd kérdezzem meg, mekkora probléma az az emberi életben, hogy vajon mennyire tartanak minket, vagy mennyire bíznak meg bennünk az emberek. Ugye a mellőzés érzésének milyen gyakorlati formái vannak, amikor az ember ezt átérzi. De nagyon sokszor küzdenek például ilyesmivel emberek, hogy haszontalannak érzik magukat. Ugye nem is beszélek részletesen arról, hogy hány ember küzd a mai világban kisebb rendűségi érzéssel. Mondhatjuk erre is azt nyugodtan, hogy szinte népbetegség. Szinte melyik ember lelkében inkább olyat kellene keresni, ne fordulna az elő, hogy nem találja maga értékét ebben az életben. Hány ember küzd azután az ebből fakadó, már rosszul nem tulajdonságokkal is, hogy féltékenység, versengés. Ugye nagyon gyakorlati dolgok ezek. Úgy gondolom, hogy mindannyian értjük, hogy miről van szó. Tehát arról, hogy az ember ilyes problémára, hogy tulajdonképpen az önzőfről fakadóan és az emberi tud mit kezdeni avval, ha nem veszik észre, ha mellőzik, hogyha nem foglalkoznak vele eleget. Ugye milyen sokszor beszélgetünk emberekkel, és én is így a munkám során tapasztalom azt, hogy emberek számára leginkább az életüket is megkeserítő panaszok így foglalhatóak össze, hogy nem jön oda senki hozzám, a társaságba megyek, nem veszik észre, hogyha új ruhát húzok egy társaságban. És azt mondhatjuk, hogy ezek az úgymond emberileg igazán, hát megmosolyogjuk, nem? Megmosolyogjuk, mert ezek problémák lehetnek. Hadd mondjam azt, hogy igazán ezek lehetnek problémák. Hogyha az emberi lélek érzékenységét és sebezhetőségét figyelembe vesszük, akkor azt mondhatjuk, hogy nagyon fontos, hogy az ember odafigyeljen erre. Ugye amikor az apostol azt mondja, hogy Krisztussal együtt megfeszítettem életben, nem én, az azt jelentette például az ő életében, hogy nem az számított neki, hogy mennyire ismerik el az ő életét, az ő munkásságát, az ő szolgálatát. Pál apostolnak soha nem számított az, hogy vajon miféle elismerés voltak olyan gyülekezetek, olvashatjuk a szolgálatában, amelyek nem is ismerték el az egész evangélium hirdető tevékenységét. Mennyire oda kell az embernek valóban figyelnie arra, hogy ha valaki tényleg igazi békére, örömre el akar jutni, ahogy az a lélek gyümölcseinél olvassuk ugyanitt a Galata levél 5. fejezetében, akkor tisztába kell lennie avval, hogyha Krisztussal együtt megfeszítettem, akkor nem fájhat a mellőzés. Akkor nem fájhat, soha nem engedheti meg magának azt egy ember, hogy pusztán azért, mert valamilyen emberek, vagy embercsoport, vagy egy bizonyos ember mellőző, vagy elhanyagoló magatartással viszonyul hozzánk, hogy ez az ember lelki békét, lelki nyugalmát kikezdje, hogy függjünk a másik embertől, hogy függjünk attól a világtól és attól a környezettől, amely körülvesz bennünket. Mennyire fontos gondolat ez, és néhány gyakorlati példát és történetet szeretnék erre felhozni, hogy mennyire komoly itt a küzdelem az életnek ezen a területén. Egy ószövetségi példára hivatkoznék, Saul királyra. Ugye Saul Izrael első királya volt, egy igen jó képességű, fizikai adottságaiban is szép termetű, rendkívül szerény, alázatos ember volt az ő királysága elején. Azonban amikor Dávid a színre került, és egy csatában együtt vettek részt, ahol legyőzték a filiszteusokat, egy hatalmas győzelem volt, azt olvassuk, hogy Saul a győztes sereggel és Dáviddal az oldalán jött visszafele Jeruzsálembe, és az asszonyok, akik hát nem volt egészen meggondoltak ebben a dologban, kimentek dicsőítő énekkel énekelni a hazatérő győztes sereget. Azt olvassuk, hogy az ének így szólt, ugye előjött a aki vezetett mellett. Így szólt az ének, hogy legyőzte Saul az ő 1000-ét és Dávid az ő 10000-ét. Ugye nem tudom, érezzük ezt a mondatot, ennek a súlyát. Hát kérdezzem meg, hogyha egy ember élete igaz az, amit itt Pál apostol elmondott, hogy Krisztussal együtt megfeszítettem, élek pedig többé nem én. Akkor hogyan érinti az emberi önérzetet? Hogyan érinti az emberi önérzetet ez a mondat? Vajon simogatja? Vajon jól esik neki? El tudjuk képzelni Saul számára, aki fővezérként, királyként jön vissza, és a kis fiatal ember 10-valahány éves Dávidról azt mondják, hogy hát 10-szer annyit győzött le ebben a csatában, mint Saul. De nem mennyire megrendítő, hogyha elolvassuk Saul király életének a történetét, akkor emiatt a mellőzés miatt, amin ő nem tudott túllépni, emiatt a mellőzés miatt csúszott meg az ő egész gondolkodása. És mondhatjuk, hogy persze sok-sok későbbi rossz döntés járult még ehhez hozzá, de Saul tulajdonképpen itt vannak a gyökerek, amikor megindult egy olyan úton, hogy elkezdte riválisnak tartani Dávidot, a fiatal gyermeket, akinek eszébe sem jutott volna, hogy a királlyal szembe tiszteletlen legyen, vagy lebecsülje az ő képességeit. Elkezdett, mint egy láthatatlan harcot vívni Saul Dávid ellen, és ugye mennyire megdöbbentő az a láncreakció, ami elindult Saul gondolkodásában, hiszen a kisebb rendűségi érzésből fakadóan féltékenység, versengés és agresszivitás fejlődött ki. Odáig, hogy ugye egy alkalommal, amikor Dávid hárfázott neki ez a híres történet, akkor Saul lándzsát ragadott, és ha Dávid félre nem hajol, akkor odaszegezte volna Saul. Ennyire területe az emberi léleknek, egy ilyen apró fogyatékosság az emberi jellemnek, ugye, amiről csak ezt mondtuk, hogy nem fáj a mellőzés. Egy ilyen fájdalom, amit az ember valahol édesget a lelke mélyén, amikor azt tapasztalja, hogy bezzeg a másikra figyeltek, kérték a véleményt, ő szólt hangosabban, én halkabban, persze őt hallották, meg az ő véleménye fontos, meg ugye hol nincsenek, ilyen naponként úgy gondolom körülvesznek bennünket ilyen helyzetek. Munkahelyen, családban, talán ma is történt valakivel ilyen eset. Melyikünk ne találkozna ebben? Milyen hatalmas gondolat ilyenkor érte meg az ember, amit Pál apostol olyan világosan elmondott, hogy Krisztussal együtt megfeszítettem. Ezt az életet máshogy nem lehet élni. csak úgy, hogyha nem én élek, hogyha nem az önérzet él, hogyha nem függök a környezetemtől, hogyha nem függök attól, hogy mellőznek-e, vagy észrevesznek-e, hogy felemelnek-e, vagy pedig elhallgattatnak-e. Hogyha az emberi lélek sebezhetőségét vesszük figyelembe, akkor azt mondhatjuk, hogy muszáj, hogy az ember ezen a területen lépjen, önmagával szemben harcot vállaljon, és igenis megküzdjön abban, hogy ne fájjon a mellőzés. Egy jó példát is hadd mondjak azért szintén az Ószövetségből. Elizeus próféta története nagyon tanulságos. Ugye Illés, a nagy izraeli próféta, hatalmas csodákat vitt végbe a maga életében is. Ugye Isten közvetlen követe volt a Biblia leírása szerint. Azt olvassuk, hogy elhívta ezen a történeten, hogy mit várhatna Elizeus, amikor egy ilyen nagy elhívást kap, hogy Izrael egy szem Isten által tanácsolt, vezetett prófétája maga mellé veszi. Micsoda feladatok várnak majd rá. Ugye az ember úgy érzi, hogy most egy valódi felemelkedés, most egy valódi, hát ilyen nagyon rossz szó ez egy bibliai értelemben, de mégis kísérti az embert, egyfajta karrier vár rá, mint Izrael prófétájára, Isten és ember, Isten és a nép közötti közvetítőre. És olyan elgondolkodtató, ezt is szemléltet, hogy mennyire rosszak a szavak, amiket használtam, hogy milyen feladat várt Elizeusra Illés mellett. Nagyon érdemes elolvasni ott a történeti könyveiben, a Biblián, a Királyok könyvében. Azt olvassuk, hogy az ő szolgálatának az első szakaszában nem volt más feladata, mint hogy az ő urának Illésnek vizet öntött a kezeire. Ugye a régi szokás szerint valahova érkeztek hosszú út után, akkor segített az ő gazdájának, a kezének a megmosásában. Segített a hétköznapi teendőkben, segített a mindennapos feladatokban. Ugye már ugye az ember gondol, hogy Elizeusban is azért felmerülhetett volna a kérdés, hogyha nem lett volna rá igazat, nagy dologra elhivatottnak magát. Hány ember azért csalódik az életben, mert azt mondja, hogy én valami nagyot szeretnék már tenni. Én már valahogy szeretném megmutatni, hogy értékes vagyok. Engem méltatlanul mellőznek ezen a világon. Engem méltatlanul nem vesznek észre a környezetem. Milyen világos gondolat ez, és tényleg Elizeus is, hadd mondjam azt, hogy készült fel arra a hatalmas szolgálatra, ami még nagyobb volt, mint Illés szolgálata, az egyszerű feladatok által. Azáltal, hogy soha nem engedett annak a kísértésnek, hogy fájjon neki a mellőzés. Soha nem engedett annak a belső ösztönzésnek, hogy bármikor is a rossz megerősítse a lelkében azt, amivel, hadd tegyem hozzá rögtön a következő gyakorlati példát, hogy a tanítványok jó 3,5 éven keresztül küzdöttek, hogy ki a nagyobb. Ugye emlékszünk például a megdicsőülés hegyére, Jézus Krisztus felment Péterrel, Jakabbal és Jánossal, és mi lett ennek a következménye? A többi 9 lent veszekedett a hegy tövében, hogy miért őket vitte fel magával imádkozni. Vajon ők tényleg jobbak-e, mint mi? Ezután olvashatjuk a történetet, hogy amikor odajött egy apa, hogy gyógyítsák meg a fiát, nem is tudták meggyógyítani, és Jézus megfedte őket, hogy ilyen lelkülettel, amíg versengés, amíg vita van, amíg féltékenység van emberi szívekben, addig az Isten nem állhat meg egy emberi életet. Itt kezdjük látni, hogy mennyire fontos is az, hogy az ember valóban soha ne engedjen ezeknek a függési viszonyoknak a maga életében, hogy hányan figyelnek rám, hányan veszik észre az én életemet, vajon mennyire mellőznek, mennyit számít a véleményem. Mennyire fontos, amit az apostol így fogalmazott meg, csak magára számíthatott egész életében, emberileg nézve. És mivel nagyon jól tudta, hogy magára nem számíthat, azért azt mondta, hogy élek pedig többé nem én, hanem él bennem a Krisztus, és Krisztussal együtt megfeszítettem. Mennyire fontos, tehát ugye összefoglalva az első gondolatot elmondhatjuk, hogy az ember soha ne őrizzen ilyen sebeket. Soha ne ápoljon olyan fájdalmakat a maga lelkében, amik az énből, az önérzetből, a mellőzöttségérzésből fakadnának a maga lelkében. És itt térjünk rögtön a második gondolatra, ugye így fogalmazhatnánk meg ennek az igének a szavaival megint csak a második mondat címünket, hogy ha Krisztussal együtt megfeszítettem, akkor nem sért a támadás. Hát azt mondhatjuk, hogy egy bizonyos értelemben igaz lesz, hogy a 3 pont között van egyfajta fokozás, mert egyre nehezebb pontok felé haladunk. Talán azt rögtön elmondhatjuk ennek a gondolatmenetnek az elején, hogy olyan ember nincs ezen a földön, akit ne lehetne megsérteni, vagy megtámadni, megbántani. hogy kinél lesz, hogyan csapódik le, vagy hogyan ölt formát a sértettség, a megbántódás, az nagyon különböző lehet. De mégis az ember rendkívül kiszolgáltatott ezen a területen, mert rendkívül érzékeny arra, hogyha megbántják, hogyha megsértik. Ugye ezeknek a megbántásoknak azt mondhatjuk, hogy két formája van. Van, amikor igaztalanul bántalmazzák az embert és sértik az embert, és van, amikor azért van benne valami igazság. Az viszont mindenféleképpen igaz a Biblia alapján, hogy a példabeszédek könyvéből kerestem ki még igéket ezekhez a gondolatokhoz. Például a 17. példabeszédek könyve 17. fejezetének a 27. versében azt olvassuk, aki megtartóztatja beszédét, az tudós ember, és aki higgadt lelkű, az értelmes férfiú. Mennyire szépen szól ez az ige arról, hogy ha valaki valóban Isten hitben éli a maga életét, akkor nem sértheti az emberi támadás és az emberi bántás. Azt mondja, hogy ha valaki, így olvassuk példabeszédek könyvében, hogyha valaki megtartóztatja beszédét, tehát nem vág vissza. Nehéz dolog ez? Nem tudom, kinek könnyű. Én úgy gondolom és úgy tapasztalom, hogy rendkívül nehéz. Ha az ember megtartóztatja beszédét, azt mondja, hogy az már tudós ember. Ugye milyen érdekes ez a kifejezés. Aki hallgat, az már itt tudós. Ilyen esetekben, amikor sértés, bántás, támadás éri az embert, azt mondja, hogy és aki higgadt lelkű, milyen szép ez a bibliai kifejezés, aki higgadt lelkű, megy ez magunktól? Hát megy, néha. Szabadság után néhány napig, hétvége után keddig, ugye, tehát bizonyos időszakokig. Azt mondhatjuk, hogy emberileg belevághatunk abba, hogy higgadt lelkűek maradhatunk, de az eltelik 30, 40, 50, 60 esztendő, és mégis rá kell döbbennünk, hogy már azt hittem, hogy letettem ezt, és akkor XY-n egy ilyen helyzetben, tudom, fáradtabb volt, nem voltam, nem kellett volna, de kijött belőlem, és ugye milyen nagy dolog az, amit az apostol így mond, hogyha Krisztussal együtt megfeszítettem, akkor élek pedig többé nem én. Akkor nem veszem fel a sértést, akkor nem veszem fel a bántást. Mennyire logikátlan különben, hogy az ember például, ugye mondtam az előbb, hogy szoktak igaztalanul sérteni bennünket. Ha valaki igaztalanul sért, akkor miért sértődik meg? Ha nem igaz, amit mond, akkor mennyire logikátlan, hogy az ember mégis magára veszik és megsértődik, nem? És valaki azt mondta egyszer erre, hogy legalább ennyire logikátlan az igaz, hogyha valaki igazán, illetve hogyha igazán sért meg, akkor is magunkra venni, hiszen még hogyha csúnyán is mondja, vagy nem méltó módon, de van benne valami igazság. Örüljünk annak, hogy valamire rájöttünk, valamit felismertünk, azt meg felejtsük el, hogy mondta. Ugye milyen nagy életbölcsesség az, hogy ne azt számítson, hogy ki hogyan szól hozzánk, hanem azt számítson, hogy van benne igazság, vagy nincsen benne igazság. Ha nem igaz, akkor fel se vegyük. Ha pedig még igazság is van benne, felejtsük el, hogy mi volt a sértő, és örüljünk neki, hogy valamire rájöttünk, valamit észrevettünk magunkon, még hogyha másik nem is a legjobb eszköz volt ebben. Mennyire fontos, hogy tényleg az ember így álljon ehhez hozzá is. Ugye, ha gondoljunk itt családi helyzetekre, ez a mai óránk egyébként is eléggé gyakorlati, legalábbis úgy szeretném elmondani, családi vita helyzetekre, amikor az ember nem csak, hogy megsértődik támadásuk kapcsán, hanem már előre azt mondja, hogy ezt biztos csak azért mondod, mert. Ugye milyen érzékeny az ember, hogy mikor érzi a támadást, már előre támad. És pont hozzá legközelebb állókkal, ugye, akiket legjobban ismer, és ezért is mondja így, hogy biztos csak azért mondod, meg biztos úgy gondolod rólam, hogy én. Ugye hány mondata kezdődik így vajon az embereknek az életben, de hadd kérdezzem meg, ilyen esetben tényleg igaz az, hogy Krisztussal együtt megfeszítetett az ember? Ilyen esetben vajon él az önérzet, él az emberi én, vagy nem él? Mennyire fontos, hogy az ember tényleg következetesen ellenőrizze, figyelje önmagát, hogyha tényleg békességes életet akar élni, hogy ezeken a területeken fel kell vennie a harcot magával. Ezeken a területeken nélkülözhetetlen, hogy valóban hitben és Isten segítségével győzelmeket éljen el, mert másképp állandó függési viszonyban lesz, hiszen az emberek nem fognak körülöttünk megváltozni. Az emberek sérteni, támadni, hadd keserítsek el itt idézőjelbe egy kicsit mindenkit, annál inkább fognak, minél inkább mi jobbak akarunk lenni. Tehát én meg azt is mondom, hogy ebben is biztosak lehetünk. De mégis milyen szép, hogy Pál apostol azt mondja, hogy emiatt viszont nem elkeserednünk kell, vagy nem megtorpannunk és azt mondanunk, hogy kell nekem jónak lenni, na hát most aztán magamra hozom a bajt. Hanem így mondja az apostol, hogy Krisztussal együtt megfeszítettem, élek pedig többé nem én, hanem él bennem a Krisztus. És ha sértenek, támadnak, akkor nem én válaszolok, nem én horkanok vissza, hogy az apostol szavaiba itt beültetjük a mai fogalmakat, hanem él bennem a Krisztus, az a szelítség, az a békesség, ugye példabeszédek könyve szerint az a higgadt lelkű ember, aki meghaladja az én emberi indulatosságomat, az én emberi szenvedélyességemet. Ezzel kapcsolatban csak néhány érdekes gondolatra hadd hivatkozzam. A régi sztoikusok, ugye Epiktétosz kézi könyvecskéjében már feljegyezték azt, hogy az ember milyen módszereket találhat ki a sértésre, támadásra. Például azt írták, hogy amikor valaki rosszat mond ránk, akkor mondjuk azt, hogy ha biztos nem csak ezt mondta volna, tudná még, hogy hány rossz tulajdonságom létezik. Ugye ez is egyfajta védekezés, amolyan igazi sztoikus védekezés különben, tehát látjuk, hogy azért messzire nem vezet ez a fajta gondolkodásmód, de azért azt nagyon jól érzékelteti, hogy az ember hogyan próbálja leválasztani, hogy ne okozzon bennem a másik ember rosszasága, gonoszsága, egy olyan sebet, ami azután mélyül, és amitől én függök, amivel tulajdonképpen ő eléri a célját, vagy legalábbis a rossz eléri a maga célját. Mennyire fontos, és tényleg mennyire világos, egyszerű gondolom, hogy esélye is érdemes néha gondolni, bár egy picit inkább olyan kedélyes, és nem igazán lelki értelemben is mély orvosság ez a gondolat, de mennyire tényleg az ember nagy problémája és nagy küzdelme, amire itt Pál apostol megoldást kínál, hogyha az ember leteszi a maga indulatos, a maga vehemens, visszafeleselő, visszavág, tis, hogyha kész avval szakítani, akkor tényleg igaz lehet, amit az apostol mondta, hogy élek pedig többé nem én, hanem él bennem a Krisztus. Ugye néhány bibliai történetre hadd hivatkozzak még Dávid király életéből. Ugye nem csak azt mondhatjuk el, hogy ér bennünket néha sértés, de itt azért az érem másik oldalát is nézzük meg, és álljunk meg egy pillanatra, nagyon könnyen sértünk mi is. Az emberi értelemnek, gondolkodásnak valami hihetetlen képessége van arra, hogy egy mondattal egy kis törszúrást helyezzen a másik ember oldalán. De Dávid király életéből szeretnék idézni egy mozzanatot, azt olvassuk, hogy Saul, aki őt üldözte, ugye Saul király és az ő fővezére Ábner egy alkalommal Dávidot üldözve este megpihent és lefeküdtek, és elaludt az egész sereg annyira, hogy nem csak a király, de még mellette a személyes testőre a fővezér Ábner is elaludt. És azt olvassuk, hogy Dávid a maga portyázó csapataival ekkor egy merész vállalkozásra szánta el magát, a közvetlen katonáival, segítőivel belopódzott a táborba, és odament az alvó király mellé, és bár némely katonája bíztatta, hogy itt az alkalom most a saját dárdájával átdöfheted az alvó uralkodót, Dávid azt mondta, hogy ezt nem teszi meg. Felment a hegyre, és onnan kiabált vissza, ébresztette fel a tábort. És azt láthatjuk, hogy Dávid nagyon szépen megállt ebben a kísértésben, hogy ne álljon bosszút Saulon, tehát hogy ne ölje meg őt, holott Saul őt, Dávidot halálra kereste, de mégsem tudta megállni azt, amit mi is az emberi életben olyan sokszor nem tudunk megállni, ugyanis amikor felébresztette a tábort, ugye felébredt az alvó király, és még kereste az eszközeit és a fegyverét, és felébredt a hadvezér mellett, talán kicsit restelkedve, vagy ő is elaludt, akkor ugye Dávid így kiáltott le a szikláról, hogy férfiú vagy éte Ábner. Ugye ez egy elég kemény beszéd, azért egy fővezérnek az éppen felébredő seregei mellett, Izrael fővezérének. Ugye mennyire azt mondhatjuk, hogy Dávid részéről könnyelmű magatartás volt ez, és hadd mondjam azt, hogy ehhez is, ide is ide tartozik az, hogy ha valaki Krisztussal együtt megfeszítetett, akkor nem csak nem sérti a támadás, de nem is támad másokat úgy, hogy sértsen. Nem is pirít le embereket úgy, hogy mások előtt megalázza őket. Mennyire nehéz ez? Mennyire nehéz erről leszokni, és tényleg mennyire szükséges ehhez az, amit Pál apostol így mondott, hogy élek pedig többé nem én. Ugye Dávid szinte úgy volt, hogy ha már az életét meghagytam, akkor legalább itt egy kicsit elégtételt veszek, legalább a csípős nyelvemmel akkor kicsit megbántom a királyt és a fővezért. Mennyire nagy kísértés ez az életben. És hadd mondjam azt, hogy mennyi békétlenséget szerez ez azok, akik ilyesmit megengednek maguknak, illetve nekünk, amikor ilyesmit megengedünk magunknak. Ugye Dávid életében is láthatjuk, hogy avval a fővezérrel való kapcsolata úgy megromlott, hogy a későbbiekben, amikor Dávid már uralkodó lett, tulajdonképpen közvetve az ország kettészakadása, ehhez a személyes konfliktushoz vezethető vissza Izrael életében. Tehát egy egészen jelentéktelen kis sértés hova vezetett? nem csak Dávid, de az egész Izrael népe életében. És tényleg ezen a háttéren még szebb azért, hogy Dávid király, aki egy hihetetlen jó képességű, de rendkívül nehéz természettel harcoló ember volt, hogyan győzött ezen a felett a gyengesége felett. Sámuel második könyve 16. fejezetében azt olvassuk, hogy amikor Absalom elől futnia kellett, és jött egy bizonyos Sémei, aki őt szidalmazta, és tényleg a legdurvábban Dávid akkor éppen uralkodó volt, király volt, legdurvábban szidalmazta őt Sémei, hogy te vérszopó, te álnok, te gyilkos, kiabálta oda neki. Dávid egyik ember azonnal mondta, hogy elszaladjak-e és levágjam ezt a káromló embert. Dávid azt mondta, hogy ne bántsad őt. Ne bántsad őt, igazat mond, én tényleg nem vagyok jó ember. Majd az Úr megszabadít engem, hogyha jónak látja. De milyen érdekes, hogy ez a Dávid, akiben megvolt ez a hajlandóság, ez a sértő és sértődékeny magatartás is, hogyan tudott megérni arra, hogy ne vegye fel ezt a fajta támadást, hanem hogyan utasította el magától ezt a fajta gondolatot, hogy bármikor is elégtételt vegyen önmagáért. És ugye úgy gondolom, hogy ezt a gondolatot nagyon sok bibliai példával és élethelyzettel lehetne még megvilágítani, de talán a legszebb bibliai példa, hogy milyen az, amikor az embert nem sérti a támadás, Jézus Krisztus példája kihallgatásokkor. Ugye amikor a főpap udvarában a szolga arcul csapja, hogy miért nem felelsz, és ugye Jézus Krisztus odafordul hozzá, és hogyan válaszol a támadásra, hogyan válaszol a sértésre. Ugye azt mondja a szolgának, hogy ha valami hamisat szóltam, akkor tegyél bizonyságot ellenem. Ha pedig nem, akkor miért versz engem? Ugye milyen szép, hogy Jézus Krisztus meghaladja ezt a gondolatot, hogy nem csak, hogy nem sérti a támadás, nem csak, hogy nem veszi fel Krisztus ezt a bántást, ezt az arculcsapást úgysem, hogy te szerencsétlen ember, az emberiség teremtőjét, a testélet Isten fiát csaptad arcul. Tudod, te tudatos ez a te számodra? Ugye semmi ilyesmit nem mond Jézus, hanem még inkább megpróbálja elgondolkoztatni azt a másik embert. De milyen magaslat ez az ember számára, hogy amikor nem az önérzetünkkel reagálunk az emberi bántásra, sértésre. Amikor igaz az, amit az apostol így mondott, hogy élek pedig többé nem én, hanem él bennem ez a Krisztus, ez a szelíd, ez a higgadt lelkű ember. Akkor az ember még odáig is eljuthat, hogy még segíteni is tud azon, aki őt bántja. Ja, ahogy a régi görögök is mondták, nem azon veszélyben, akit arcul csapnak, hanem aki megengedi magának, hogy bántsa a másikat. Ugye nem az van veszélyben, akit bántanak, hanem aki megengedi magának a bántást. Ugye Krisztus számára mennyire világos volt ez is, hogy így viszonyult egy ilyen nehéz helyzetben, egy ilyen kritikus helyzetben, és félretéve minden önérzetet, félretéve minden olyan fajta egzisztenciát, hogy végsősorban Isten fiaként, testélet, emberként volt ott jelen, félretéve azt, hogy éppen a világ bűneiért és az emberiségért készül meghalni, és akkor mi az, hogy itt valaki arcul csapja őt. Úgy gondolom, hogy ilyen élethelyzet már csak a mi 100%-ig emberi származásunknál fogva sem kísérthet meg soha bennünket. Soha nem fogjuk azt megérteni, azt, hogy mit jelentett Krisztusnak az a higgadt lélek, ahogy ott reagált erre a nagyon csúnya, nagyon durva emberi és nagyon igazságtalan emberi magatartásra. Mennyire fontos tehát, hogy az ember tényleg célul kitűzze azt, hogyha Krisztussal együtt megfeszítettem, nem sért a támadás. Ne tegyen különbséget az ember abban, hogy hát ha igaz a támadás, akkor tényleg nem, akkor tényleg csöndbe maradok, de ha aztán valaki igaztalanul bánt, akkor azért én megvédem magam, akkor azért én visszaadom, akkor azért én megbocsátok, de nem felejtek, ahogy ugye mondani szokták az emberek. Jézus Krisztustól azt olvassuk Péter apostol első levele második fejezetének a 23. versében, hogy szidalmaztatván viszont nem szidalmazott, fenyegetőzött, hanem hagyta az igazságosan ítélőre. De milyen szép gondolat ez. Milyen szép gondolat ez, hogy az ember bármilyen támadás, vagy bármilyen emberi megpróbáltatás kikérettetés helyzetében arra gondolat, hogy van egy igazságosan ítélő, aki majd képviseli az én ügyemet. És az, hogyha én itt kézbe veszem az ítélkezést, az, hogyha én itt revansot gyakorolok a másik ember irányába, az csak a rosszat erősítheti. Ugye a rosszat csak jóval lehet meggyőzni, ahogy arra a Biblia tanítja az embert. Mennyire fontos tehát, hogy az ember bár sérthető, bár érzékeny, bár a támadások úgy gondolom természetünknél fogva semmelyikünknek nem esnek jól, de mégis, ahogy az apostol mondta, hogyha Krisztussal együtt megfeszítettem, élek pedig többé nem én. Ha valaki Krisztussal együtt megfeszítetett, ha valaki félreteszi az emberi önérzetet, akkor azt nem sérti a támadás és a bántás, nem sértheti. És itt érnek rá az utolsó gondolatunkra, a harmadikra. Ugye minden gondolatot ebből a Galata levélből vett mondattal kezdünk, hogyha Krisztussal együtt megfeszítettem, akkor itt így folytathatjuk, akkor nem hiányzik az elismerés. Ugye úgy gondolom, hogy a mellőzés, a bántás, a támadás után a harmadik, és talán itt igaz az, hogy a legnagyobb kísértés sokszor az életben az elismerés, a dicsőség. Olyan sokszor szoktuk azt mondani, hogy egy emberről is akár kicsit ítélkezve is fölötte, hogy amíg ide és ide nem jutott, addig egész rendes ember volt. Ugye sajnos szoktunk ilyet mondani. Olyan sokszor szoktuk például szánkra venni vezetőknek, kormány tisztviselőknek, híres embereknek, vagy nem tudom én milyen, hát számunkra jelenleg azoknál döntéseknél fogva, amiket meghoznak, nem kedves embereknek a nevét, és azt mondjuk, hogy XY-ból mi lett, hogy hatalmat kapott, hogy kifordult önmagából, hogy nem ismer, hogy nem lehet ráismerni. Azért itt is egy általános törvényszerűséget, jó, hogyha rögtön a legelején leszögezünk, valahol minden ember szereti a dicsőséget, és minden embernek hiányzik az elismerés. Éppen ezért az ember nagyon óvatos legyen avval, hogy bármikor is megkritizáljon olyan embereket, akik valahova eljutva megváltoznak. Mert igazából az ember magát is csak akkor ismerhetné meg igazán, hogyha hasonló helyzetbe jutna. Az ember olyan könnyen azt mondja, hogy én bezzeg az ő helyébe nem tennék így. Ugye nem lehet ezt ilyen egyértelműen kimondani. Az ember ugye így is meglepődik bizonyos élethelyzetekben, hogy nem is tudtam, hogy ez is bennem van, hogy bennem ilyesmi is kijöhet. Ugye nem szabad ezt ilyen könnyelműen venni, hogy hát én alapvetően nem vagyok egy dicsőségvágyó. Bizony az emberi léleknek mennyire jól esik, hogyha megdicsérik. Bizony mennyire jól esik, hogyha amikor felolvassák a neveket, akkor nem utolsónak olvassák fel az ember nevét, ugye? Mennyire az emberi önérzethez és az emberi önzéshez és az énhez tartozik hozzá, hogy az apostol nevezi azt, hogy bizony hiányzik az elismerés. Bizony az ember lelkében is ott van az a vágy, hogy bárcsak azért ugye minél többen látták, ugye az egyik orosz, nagy orosz író azt mondta, hogy az emberiség legnagyobb jótetteit a legalább valóbb szándékokkal hajtották végre, és ez valahol igaz ez a megállapítás. Mert az emberi dicsőség vágy valahol nagyon mélyen ott van az emberi lélekben. Az embernek nagyon sokszor hiányzik az a fajta elismerés, amiről pedig azt olvashatjuk példabeszédek könyvében a 16. fejezetben, 18-19. Versekben, hogy az elesés előtt az elbizakodás van. Tehát azt mondhatjuk, hogy az emberi dicsekvés tulajdonképpen a meleg ágya a későbbi bukásnak, az ember erkölcsi jellembeli megrokkanásának. Éppen ezért kimondhatjuk, hogy az, hogy mi hogyan reagálunk, hogyan viszonyulunk az emberi elismeréshez ez az életben, az, ami lelki fejlődésünknek egy nagyon komoly, nagyon mély visszajelzője. Az ember nagyon megfigyelheti magát, nagyon megvizsgálhatja magát, hogy hogyan viszonyul ahhoz, hogy elismerik-e, hogyan viszonyul ahhoz, hogy kitüntetik, hogy pódiumra állítják, hogy nyilvános elismerést és dicséretet kap. Nagyon fontos, mert az ember bizony valahol a lelke mélyén nagyon könnyen beletéved abba a zsákutcába, hogy igenis szomjazza és éhezi azt, hogy emberek megveregessék a vállát, és azt nyilvánosan tegyék. A Bibliának ebben kapcsolatban azért van egy nagyon egyértelmű véleménye, például itt a Galata levél első fejezetének a 10. versében maga az apostol is azt mondja, hogy bizonnyal, ha még embereknek akarnék tetszeni, Isten szolgája nem volnék. Tehát maga az apostol azért ezt nagyon határozottan leszögezi, hogy felismerte azt az életben, hogy akármennyi jót is tett az Isten segítségével, akármekkora munka is van a háta mögött, nagyon-nagyon kell óvakodni attól az embernek, és neki is nagyon kell óvakodni attól, hogy nehogy ez a sok szép jót tett tulajdonképpen az emberi dicsekvés és az emberi elismerés áhítozásával valahogy meg legyen fertőzve. Az ember számára nagyon nagy kísértés ez, és ugye ebben a mai életben is egy nagy csábítás, hogy az ember látványos életet éljen. Ugye azt mondhatjuk, hogy manapság az a sikeres ember, aki valami nagyon dicséretre méltót, valami nagyon elismerendőt tud tenni, A Biblia ezzel kapcsolatban például Máté evangélium a 25. fejezetében a jók és kecskék szétválasztásának a példázatában azt mondja, hogy az az igazi jó cselekedet, amiről minél kevesebben tudnak, és legfőképpen az nem tartja számon, aki cselekedte. Ugye milyen nagy bibliai tanítás ez? Milyen nagy bibliai tanítás az, amit itt Pál apostol megfogalmaz, hogy élek pedig többé nem én. És ebben, hogy élek pedig többé nem én, az is benne van, hogy nem hiányzik az elismerés. Nem állítozom arra, nem függök az emberektől itt sem, hogy vajon észreveszik azt, hogy mit teszek ebben az életben, hogy mit érek el. Egy nagyon rövid kis tanulságos anekdótát olvastam egyszer egy könyvben, egy neves, híres múltszázadi evangélizátorról szólt, aki nagy prédikációkat tartott, több ezer ember vett részt az előadásain, és egy alkalommal az előadása után odament hozzá valaki, és rendkívül dicsérte, és mondta, hogy milyen nagy szónok, és milyen csodálatos előadást tart, és ő csak azt mondta neki, hogy barátom, megelőztek, az ördög már mindezt a fülembe sugta az előadás végén. Ugye milyen nagy tanítás is, hogy ennek az embernek a magatartása is valahol azért egy ilyen tényleg méltányos magatartás, hiszen láthatjuk, hogy ő nagyon világosan tudta, hogy ebben harcolnia kell, és olyan szép figyelmeztetés volt ez a dicsérőnek is, hogy bizony sokszor az emberek többet ártanak egymásnak a dicsérgetéssel és a kölcsönös válveregetésekkel. Ugye én a te válladat megveregetem, te az én vállamat megveregeted. Én megdicsérlek, és mivel megdicsértelek, ezért jó leszek nálad. De mennyire sokszor nem is őszinte, nem is igazi, és nagyon sok esetben ártó magatartás is ez a fajta magatartás. Az apostol tehát erre is felhívja a figyelmünket, hogy az emberi én számára nagyon fontos, hogy ne legyen táplálva benne a dicséretre, az elismerésre való vágyakozás. Azért nagyon sokszor, hadd mondjam azt, hogy ilyen téma vagy ilyen előadás után kicsit felszoktak horkanni, hogy azért a biztatás olyan jó esik az életben. Hadd mondjam azt, hogy ez igaz. Tehát mindannyiunknak jó a biztatás. Mindannyiunknak jó, hogyha látunk valami eredményét a munkánknak. Csak azt kell megfigyelni az ember lelkében, hogy az ezutáni vágyakozás és ennek a hiányérzete ott van-e, hogy tettem valamit, és na senki nem veszi észre, na nem szóltak, na valakinek azért szemet szúrt, hogy én mit tettem, ugye, hogy az emberben ezek a gondolatok ott vannak-e. Az ember tulajdonképpen itt kell, hogy egy igen őszinte, tudatos, önvizsgáló életet éljen, és így gondolkodjon, és így vizsgálja önmagát, hogy soha ne tévedjen bele abba a zsákutcába, az emberektől való függés, az emberek mellőzése, támadása, vagy még talán a legveszélyesebb az elismerésétől való függésnek a zsákutcájába. Hadd idézzek egy gondolatot Jézus Krisztustól, János evangélium a 5. fejezetének a 41. vers, egy nagyon rövid, nagyon egyszerű vers, de tökéletesen foglalja össze ezt az utolsó gondolatunkat. Így mondja Jézus János evangélium a 5. fejezetének a 41. versében: dicsőséget emberektől nem nyerek. Azt mondja Jézus, hogy nincsen szükségem az én szolgálatomhoz arra, hogy emberek dicsérgessenek. Én, amit teszek, elvből teszem. Jézus elmondja, hogy én azért szeretem az embereket, mert szeretem őket, mert az embert látom bennük. Én nem azért gyógyítom, hogy rajongjanak értem. De hányszor olvashatjuk, hogy Jézus, amikor már túl nagy volt körülötte az éjjenzés, akkor ott hagyta őket. Azt mondta, hogy ez nem segíti a szolgálatomat. És az önmaga számára, és a tanítványai számára pedig ezt fogalmazta meg, hogy dicsőséget emberektől nem nyerek, nincs szükségem, nem akarok ebben élni, nem akarok ettől függni, nem ez a jutalma az én munkámnak, az én jó cselekedeteimnek. És ugye így hívta fel a 44. versben a farizeusok és az írástudók figyelmét egy nagyon fontos alapelvet fogalmaz meg itt kérdés formájában Jézus Krisztus. Azt mondja, mi módon hihettek ti, akik egymástól nyertek dicsőséget, és azt a dicsőséget, amely az egy Istentől van itek. Ugye ez egy kérdés, azért érdemes ezen elgondolkodni. Milyen két fogalmat állít szembe itt Jézus egymással? Azt mondja, hogy hinni Istenben, és emberektől nyerni dicsőséget. Miért fontos ez a harmadik gondolatunk, hogyha Krisztussal együtt megfeszítettem, akkor nem hiányozhat az elismerés, a dicsérgetés? Azért, mert azt mondja Jézus, hogy addig, amíg egy ember az emberektől való elismerés után óhajtozik, a hitet gyengíti meg a maga lelkében. Azt mondja, mi módon hihettek ti, akik így fügtök az emberektől, attól, hogy örülnek-e nektek, attól, hogy megdicsérnek-e titeket, hogy észreveszik-e, hogy a farizeusoknak mondta, hogy ti fennhangon imádkoztok, hogy hosszan imádkoztok, hogy micsoda bőtnapokat tartotok és rendeztek, amik te így fügtök emberen. Azt mondja, képesek az Istenben való igazi hitre. Ugye hadd mondjam azt, hogy ugye nyilván érezzük, mekkora tanúsága van ennek a mondásnak. Amíg az embernek él az önérzetének ez az oldala, addig sajnos nincs mit azon csodálkozni, hogyha az Istenbe való békesség, bizalom, öröm, áldás nem jellemezheti az ember életét. És zárva a mai előadásunkat, azt mondhatjuk el összefoglalva, hogy Jézus Krisztus tulajdonképpen az összes evangéliumi tanítása által ugyanezt az alapelvet tanította, amit Pál apostol itt így foglal össze, hogy Krisztussal együtt megfeszítetni, az azt jelenti, hogy az emberi önérzet vonuljon vissza. Az emberi önérzet ne vágyakozzon az elismerésre, ne óhajtozzon vagy sóhajtozzon a mellőzés miatt, ne a maga emberi eszközeivel dolgozza fel, vegye magára, vagy mélyítse magában a fájdalmakat, a sértéseket, a megbántásokat, amiket kap ebben az életben, hanem ahogy elmondja az apostol, élek pedig többé nem én, hanem él bennem a Krisztus. Hogy az ember tényleg higgadt lelkű, kiegyensúlyozott, az ő életének az értelmét ismerő, és nem emberi elismerést és dicsőséget vágyó ember legyen. Ugye erre ahhoz van szükség, amire Jézus Krisztus így tanította egy alkalommal a tanítványokat. Ugye olvassuk, hogy a tanítványok csodákat tettek, ördögöket űztek, és hatalmas jelek kísérték az ő szolgálatukat, ekkor küldte ki Jézus először őket. Mikor visszajöttek a tanítványok, nagy örömmel újságolták Jézusnak, hogy mi mindenre vagyunk képesek az Isten által. És Jézus olyan nagyon szépen, nagyon óvatosan intette őket, hogy ne annak örüljetek, hogy az ördögök engednek néktek, vagy hogy ilyen is ilyen csodákat tudtok tenni, hanem annak, hogyha a ti neveitek fel vannak írva a mennyekben. Milyen fontos ez a gondolat, hiszen azt mondja, hogy végsősoron az ember, amikor csak az Istentől függ, amikor csak onnan táplálkozik az egészséges öntudata, az egészséges kötelesség, felelősség tudata, az az egészséges szelíd lelkűsége, alázata, ami nem emberi akarás, ami nem emberi igyekezet, hanem élek pedig többé nem én, hanem él bennem a Krisztus, akkor valódi békességet és valódi örömet találhat. Ugye, ahogy a példabeszédek könyvéből az előadás elején olvasható ige is mondta azt, a 29. fejezet 25. versében, az emberektől való félelem tört vet, de aki bízik az Úrban, kiemeltetik. Én ezt kívánom mindannyiunknak, hogy ezt próbáljuk, meg erre igyekezzünk az életben, és tényleg az apostolnak ezt az igéjét amolyan aranyszabályként is megegyezheti az ember, hogyha valódi békességet és boldogságot keres a maga életében. Köszönöm szépen a figyelmet. Volt egy ilyen kérés, hogy 5 perces szünetet tartsunk csak a beszélgetés és az előadás között, tehát akiknek mennünk kell, azokat szeretettel elbocsátjuk, akiknek pedig akár a témával kapcsolatban, akár valamilyen bibliai kérdéssel kapcsolatban van hozzászólásuk, kérdésük, azokat egy 5 perc múlva, tehát 4:48-kor sok szeretettel itt az első sorokban várom. Jó, kérném, hogy jöjjenek előrébb, akik beszélgettek, mert így hátul még megy az adásvétel, aztán mi meg közben itt próbálunk beszélgetni, úgyhogy vagy én is azután, hogyha valamilyen más bibliai témájú kérdés van, akkor arra is sort keríthetnénk. Tessék. Értünk, és majd mindjárt még elmondja, aki hozzászólna. Az elismerés alapvetően pozitív fogalom. Itt azon a szókapcsolaton van hangsúly, hogy hiányzik az elismerés. Tehát, hogy igenis, ezt nekem jár, én ezt meg akarom kapni, én ezt kiérdemeltem, ezt lássák, megvegyék észre. Szóval, hogy az ember, amikor azt érzi, hogy nem, azért nem vagyok méltóképpen elismerve, tehát amikor ilyen fajta, azt mondhatjuk, ugye itt minden esetben, mind a három fogalomnál a függés, azon volt a hangsúly, hogy az ember függ attól ezekben az esetekben, hogy igenis engem nyugtáztak avval, hogy észrevették, hogy megdicsértek, hogy elismerték, és hogy ez ad elégedettséget az embernek, tehát önmagában ettől függni, ez az, ami nem tessék. Ennek persze, tehát fontos a visszajelzés a gyerekeknél, és nyilván azért aztán itt is, persze most bizonyára érzik, egy picit a végletekről beszélek mindig, mert azért mi emberek hajlamosak vagyunk, egyik, ugye mindig a tehetetlenségi törvény, az egyik véglet felé sotródunk, egyik véglettől a másik felé. De itt is azért az ember nagyon könnyelmű tud lenni sokszor gyereknevelés dolgában is, szóval amikor a gyerekednek egy olyan ajnározása van, hogy na, mit tett, milyen ügyes, milyen aranyos legyen, egy olyan, na mutasd csak meg most a bácsiknak, hogy szóval amikor szerepeltetik már a gyereket, tehát ez a fajta, ez viszont tényleg határozottan egészségtelen a gyerek lelke számára is. De az, amit mondott, hogy a gyermek kapjon visszajelzéseket, kapjon bátorításokat, motivációt, tehát ez igen nagyon is fontos lehet. Nyilván az apostol viszont nem a gyerek nevelés kérdésében írta a gondolatait, hanem abban a kérdésben, hogy felnőtt ember, aki tudatos életet él már egy értékrend alapján, vegye számba azt, hogy mennyire is függ vajon az elismeréstől, és vajon mennyire szóval hiányzik az neki, és hát azért jól esik, azért úgy belülről úgy simogatja a lelkét, hogyha valami nyilvános nagy jót tehet, vagy hogyha azért úgy meg, mint ahogy azt a lelkészt is említettem, akit hát már megelőztek, mert már az ördög fülébe súgta a dicséretet előbb. Szóval azért én inkább erről az oldaláról beszélek, hogy mi emberek, szóval ezt is így mondom, most nem azt mondom, hogy vallásos, meg nem vallásos, ez egyetem, minden emberben ott van a harc, mi emberek hajlamosak vagyunk áhítozni az elismerésre. Tessék? Igen. Nem. Igen. Igen, tehát ugye éppen az a második gondolat, az elismerés előtt a sértés, támadás, amiből kapunk 10-szer annyit, mint elismerésből, és aztán már úgy vagyunk, hogy ne, akkor már egy kis elismerés, már olyan sebb tapasz inkább ránk, ugye? Tehát ebből is így. Nem arról beszélek, hogy ezeknek valahol nincsen helyük egy józan formában az életben. Megint csak a visszajelzés, a késztetés, a bátorítás jellegével. Sőt, ilyesmit Bibliában is olvasunk. Jézus is bíztatta a tanítványot, bátorította, vagy szóval... Igenis, hogy tarts ki abban, amit jól csinálsz idáig. Tehát feltétlen van ilyen, tehát nem valamiféle ilyen spártai nevelési elveket akarok írni, elültetni senkiben, hanem egyszerűen csak itt a függés. Az, hogy azért az ember attól se jegyen meg, hogyha a környezete igencsak olyan azért, hogy hát nem értékelnek, nem becsülnek semmire. Tehát itt azt kell látnunk, hogy a túlzott hiányolás az elismerésnek viszont már nagyon sok embert egészen depresszióig vezethet. Márpedig ez a fajta függés, én most ezt nem mondom ki egyértelműen, hogy ilyenkor ki a felelős a környezet vagy az egyén. Ez esetfüggő teljesen, és még egy esetet sem láthatunk át 100%-ig. Szóval olyan nincs, hogy valaki leül és azt mondja, hogy szakember vagyok, és ez a te bajod, vagy igen, a környezeted ilyen. Szóval én mindig azt mondom, hogy megoszlik. Az arányok mások, de mind a kettőnek része van benne, valamennyire biztos. De szóval tényleg azt hiszem, mert annyira függjön, és ne nyugodjon bele, ne tudjon abba belenyugodni, hogy igen, nem látták, nem ismerték, de nekem ez az élete az értelmemnek. Én azért szeretek, mert a szeretet az nálam elv. Nem azért, mert visszakapom, vagy nem azért, mert valami valahogy ez megtérül, vagy mert észreveszik, vagy nem üzletből teszem a jót, hanem elvből, nem elismerésért, hanem mert így tudom elképzelni az életet csak. Szóval nyilván ez az, amire azt mondtam az előadásban is, hogy ez meghaladja az emberi erőforrásokat, hiszen így elvből élni nekünk igencsak reménytelen. Azért mondja az apostol is, hogy amely életet élek, az Isten fiában való hitben élem, aki szeretett engem. Tehát elmondja, hogy hova csatlakozik ő ebben a nagy függetlenségben, és honnan kapja mindehhez az anyagot, az erőt, az utánpótlást. Tessék, más. Tessék, állj. Olyan van szerintem, hogy az ember kezeli azután ezt a jelenséget. Tehát, hogy valamit átérzünk, és rosszul esik a magány, csak ez nem napokig, meg hetekig tartson utána. Tehát ilyen van. Jézus is ugye a testélétejének pont az volt az egyik értelme, hogy ahogy mondja is a zsidókhoz írt levél, hogy testélet és megkísértetett mindenekben hozzánk hasonlóan. Tehát Isten fia azt mondta, hogy eljön, emberré lesz, hogy mindazt a küzdelmet megismerje ő maga is, ami egy emberi értelmen csak végigfuthat, ami érzésekben, gondolatokban egyáltalán át megy egy ember lelkén, de nem adott helyet ezeknek. Tehát itt van a különbség. Átérezzük a magányt, rosszul esik, de megkapaszkodunk, erőt kérünk hozzá, segítséget kérünk hozzá. Jézusnak volt egy ilyen felsóhajtása, biztos nem szoktak róla sehol előadást tartani, meg prédikációt se templomban, mert igen szomorú felsóhajtás volt, amikor tanítványokra nézett, és azt mondta, hogy ó, ti hitetlen és elfajult nemzetség, meddig szenvedlek még el titeket. benne itt nem indulat volt, de fizikailag fájt szinte neki, hogy nem értik, hát még mindig nem értik, hogy ki vagyok és miért jöttem, hát még mindig királyt akarnak belőlem csinálni, és nem látják, hogy megváltó vagyok, szóval nem olyan egyedül van. Úgy gondolom, a magánynak nem az a formája a súlyos, a rossz, amikor így fizikailag egyedül vagyunk, annál rossz, akkor sokan vagyunk, mégis magányosnak érezzük magunkat. Tehát ez Jézus azt érezte át, hogy ott van körülötte ennyi és ennyi ember, vagy egy egész világ, vagy mi körülöttünk Budapest, és itt érzi magát magányosnak az ember, mert a lelkében nem találja meg azokat a válaszokat, nem kapja meg azt a szeretetet, nem, szóval, és a többi, ami kell ahhoz, hogy egy igazi társas viszonyban éljen, baráti, vagy bármilyen egyéb társas viszonyban éljen. Tehát biztos, hogy Jézus ismerte ezt, de biztos, hogy tudta jól kezelni, és alárendelte az érzéseit az Atya szeretetének, és az abból fakadó erővel legyőzte ezeket a gondolatokat. Biztos, hogy ilyen gondolata mindannyiunknak is van. Tehát a magányérzés az bizonyos esetben azért, hogy az volt a kérdésed, hogy a mellőzöttséggel is összefügg. Hát biztos, hogy összefügg. Csak itt tényleg arra kell vigyázni, hogy az ember a mellőzöttségérzést, ugye Saul példáját mondtam, ne engedje meg, hogy az így elhatalmasodjon a lelkében, mert Saulnál például már éves, szóval több éves viszonylatban láthatjuk, hogy hova fut ki egy ilyen megtűrt magányérzés, mellőzöttségérzés. Tehát egy ilyesmi hova fut ki, hogy teljesen barátságtalan, visszahúzódó, tényleg mai szóval mondhatjuk, hogy depressziós, és azután és nagy baj sosincs, tehát én azt mondom, minden onnan vissza lehet jönni Isten segítségével, de nagyon kell vigyázni, mert az érzelmek nagyon könnyen megszerzik a gyeplőt. Márpedig az érzések azok akkor tiszták, amikor fakadnak. Amikor fakadnak a tiszta elvekből, tiszta érzések fakadnak, de hogy csak érzelmek alapján és érzések alapján élni az életet, ugye, mint a mai világ is mit diktál, legyél boldog, keresd az örömöt, keresd, elégíts ki a vágyaidat, azért, ugye ez diktálja, ugye? Hogy kezdődik a Galata 5.22-ben a lélek gyümölcsei? Az első gyümölcs a szeretet. A szeretet. Az embernek meg kell tanulnia szeretnie. Szeretnie és szeretetet elfogadnia. És majd ebből fakad szeretet, öröm, békesség. Tehát jönnek az érzelmek aztán, de alap kell hozzá. Tehát alap nélküli érzelmek az labilis, az magány, az elhidegülés, az sok mindent von maga után, amit hát láthatunk szomorú bibliai történetekben is. Úgyhogy ne engedjük azért, hogy magányosak legyünk, egy ilyen nagyvárosban is sokszor esetleg kísértés van kikievvel, hogy én azon szoktam megdöbbenni, amikor megyek lefelé a mozgó lépcsőn, és két sorba jön fel, hát már próbáltam megszámolni, hány száz ember jön fel velem szembe, és itt megyünk egymás mellett, így mindenki a maga kis problémáját és világát viszi, és hogyha én odaszólok a mellettem állóhoz, hogy milyen szépen süt a nap, akkor kihívja a mentőt rám valószínűleg. Szóval olyan magányos ez a világ, hogy tényleg az ember meg kell, hogy keresse azt a békét és azt a függetlenséget a Jóistenben, hogy ő maga ne csak, hogy ne essen bele ilyen súlyos, rossz érzésekbe, lelki függőségekbe, de még segíteni is tudjon, mert itt nagyon sok embernek lenne szüksége segítségre körülöttünk. Tessék? Igen, hát magára a kérdésre két dolgot mondanék. Az egyik, hogy azt olvassuk ennek a versnek az elején, hogy ez a második nagy parancsolat. Tehát van első nagy parancsolat. Az első nagy parancsolat pedig úgy szól, hogy szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből és minden erődből. Na most, ha ez az első nagy parancsolat megvan, és valaki így szereti az Istent, akkor úgy gondolom, hogy annál már olyan hamis szeretetre nem kell számítani az embertársak iránt. Magával ezzel az igével kapcsolatban pedig Jézus Krisztus nagyon sokszor tette azt, hogy lefordította az önző ember gondolkodás módjára is, és fogalmaihoz igazította azt, amit el akart mondani. Például azt is mondta, és teljesen párhuzamos gondolat ebben, amit elmondott, Máté 7.12-ben, hogy amit akartok, hogy az emberek veletek cselekedjenek, mindazt ti is úgy cselekedjétek ővelük. Most azt, hogy szeresd a fele barátodat, mint magadat, ugye érezzük, hogy ez gyakorlatilag párhuzamos gondolat. És utána adni a fele barátaidnak is, mert ez a kettő különben ki is zárja egymást. Tehát ez nyilván nem ezt mondta, hanem azt mondta, hogy ember boldog akarsz lenni, te akarsz boldog lenni, nagyon egyszerű, keresd, hogy a másik hogy lehet boldog, és te majd boldog közben észre sem veszed. Tehát így fordította le az ember nyelvére és az ember gondolkodásához, az azt mondta, hogy a te önzésed helyébe helyettesíts be a másik embert. És add meg mindazt a jót, amit magadnak akarsz annak a másik embernek. Azt ugye, hogy lehet ezt mondani még gyakorlatilasabban az életben? Ugye minden ember azt akarja, hogy jaj, valaki szeretne már engem igazán, ugye ezt nagyon gyakran. Hát akkor ne várjunk, hogy mikor jön már az a valaki, aki majd engem úgy fog szeretni, kezdjék el mindenkit szeretni, a másik embert, a fele barátot, vagy ha engem valaki már igazán egyszer megértene, és leélhetjük az egész életünket hihetetlen nagy nyomorúságban és szenvedésben, mert keressük ezt a szerencsétlen embert, és ilyet nem fogunk találni. Mert minden ember olyan szerencsétlen, hogy nagyon szeretné, hogy egyszer őt már valaki igazán megint megyünk el, mi megnyílni a már embert. Szóval erre mondta Jézus azt, hogy jó lenne, ha ugye így is elszoktak én. Nem azért, ilyenkor az ember nem veszi komolyan, ha jobban belegondol, mert hányszor kapott már kedvességet, meg jót az életben. Csak ott abban a mélypontban most mindent eltelt, és úgy mondja, hogy na már, ha rám egyszer végre, ugye. Az ember csüggedésében mindig így szokott fogalmazni, nagyon végletesen, mint hogyha őt még soha senki nem szerette, vagy segítette volna az életben, vagy senki nem mosolygott volna rá. Ezt is meg kell fordítani, azt mondja, és indulj el, és kezdj el te kedves lenni, és legyél te örömteli az emberek irányába. Tehát Jézus azt mondhatjuk, hogy nem azt mondta, hogy nagyon szeresd magad ember, és ezután próbáld meg ezt még a fele barátodra is, mert ez képtelenség is, meg nem is tudnál megcselekedni az ember, hanem azt mondta, hogy minden jót, amit elvárnál magad számára, kezd el te árasztani. És ugye ezt mondjuk, hogy na de hát ki képes erre? Hát itt jön az, hogy ez csak egy második parancsolat. Ez az elsőből majd következik. Ha szeretem az Urat, az Isten teljes szívemből, teljes lelkem, teljes elmémből, akkor ő betölt, fogok tudni adni. Tehát akkor ez a probléma már nem lesz meg. Feloldódik, úgyhogy nagyon egyszerű, de nagyon mély logikája van annak, ahogy itt Jézus tökéletes sorrendet mutatott be, itt az összefüggések, Isten ember összefüggés, itt sorrend és összefüggés is van, és tökéletes a logika az is, ahogy az ember viszonyt abban a fogalom és gondolat világban helyezi, ahogy az ember magából indul ki, és azt mondja, hogy most akkor ide az egyes szám első helyére, hogy engem szeressenek, már én akarom, nekem esne jól, ide helyettesíts be mindig azt, aki jön veled szembe is. Ha ellenséged, akkor még inkább szeresd, hogyha ha barátod, akkor őszintén szerest, hogyha szóval ilyen értelemben igaz ez a mondás is. Így oldotta fel ezt Krisztus itt a Máté 7.12-ben. De könyvében lehet még ilyet jó néhányat találni. Igen, szóval ez egy gondolkodásbeli fegyelmet igényel különben, ahogy az ember tényleg ránevelje magát arra, hogy nem olyan fontos az, amit én fontosnak érzek azonnal véleményként, hogy az ember úgy szereti kiadni magából, majd attól megkönnyebbülök, és közben jól eltapos másokat, meg beletapos mások lelkébe, de belőlem kijött, és ez nekem olyan jó érzés. Szóval ezek ilyen igen meggondolatlan dolgok, és nagyon sok bajt okoz ezek által az ember. Szóval tényleg igaz az, hogy valaki egyszer azt mondta, hogy nem véletlen, hogy az embernek a Jóisten egy száját és két fület teremtett, ugye ez is érdekes mondás, de tényleg oda kéne erre figyelni, hogy az ember, még hogyha ilyen összefüggés szerintem nincsen is, de az ember gyors legyen a hallásra, de késedelmes a szólásra, és főleg a sértésre, és arra, hogy az önigazságát védje minden áron, mert engem megszégyenítettek, mert velem így bántak, és nyilvánosan, és még két ember látta, és még új, és ez, szóval igazából az ember az ilyenkor inkább rosszat tesz, hogyha belebocsátkozik ilyenfajta vita helyzetekben, és főleg ha indulatból teszi, tehát nem is nyugodt hozzá. Ugye Jézus példája itt tökéletes, azt mondja, hogy szidalmaztatván, viszont nem szidalmazott, fenyegetőzvén nem fenyegetőzött, hanem hagyta az igazságosan ítélőre, azt mondta, hogy hát, ha ti úgy gondoljátok, akkor egy esélyem van, hogy szelíd vagyok. Ha szelíd vagyok, akkor talán elgondolkodtok. Ha vitatkozom, akkor újabb érveket gyártotok a fejetekben, úgyhogy nem vitatkozom veletek. Ugye tehát ezért nem bocsátkozott ilyesmivel. Tessék, ki jelentkezett még, vagy van? Tessék. Ez egy olyan kérdés, amire nincsen szabály. Tehát vannak esetek, hogy igen, vannak esetek, hogy nem. Jézusnál voltak, például az ő életében, hogyha elolvassuk, számtalan vitahelyzet volt Jézus életében. Vitatkozni az biztos, hogy Jézus soha nem vitatkozott hosszan. Tehát ő azt nem várta meg, hogy az vita legyen, hanem nagyon röviden és bölcsen válaszolt. És mindig indulattól mentesen. Tehát a vita akkor durvul el, amikor az ember, mivel tudja és biztos abban, hogy igaza van, ezért elkezd olyan eszközöket is használni egy vitában, itt stílusra gondolok, és kifejező eszközökre, hangerőre és stb., amikkel tulajdonképpen lejáratja az igazságot, és akkor már az egy haszontalan vitává vált. Jézusnak voltak vita helyzetei, de személyeskedést mindig kizárt ebből, tehát az őt érintő kérdéseket nem vette fel, nem foglalkozott vele. Ugye ezt el lehet olvasni, János evangéliuma jegyzi fel ezeket a vita helyzeteket, Máté evangéliuma jegyzi fel még talán 22. fejezetben a vita helyzeteket. Szűkszavúan válaszolt, de világosan, és azt olvassuk, hogy úgy válaszolt, hogy például a zsidók azt olvassuk, hogy többet nem merték őt kérdezni, tehát azt mondták, hogy nem érdemes vele vitatkozni, mert nem vagyunk partnerek, szóval nem tudjuk az igazságot megvédeni vele szemben. Viszont az is igaz, és ezt tenném még hozzá, hogy volt olyan vitahelyzet, és olyan konfliktus, amikor Jézus hallgatott, és nem szólt semmit. Volt ilyen is. Tehát azt is láthatjuk, hogy van bizonyos alkalom és olyan helyzet, amikor nem érdemes vitatkozni, mert a másik nem hallja, nem fogadja be, de ilyenkor is szeliden kell elhagyni a csatamezőt, szóval nem úgy, hogy na látod, te ilyen vagy, én meg szelíd vagyok, és most nem vitatkozom veled, vagy te alkalmatlan vagy most az érett probléma megoldása, vagy szóval nem kell semmi ilyenkor még egy tüskét azért ott hagyni és úgy menni el, hanem azt mondom, hogy még beszéljük meg később, vagy nála, hogy kicsit összeszedem a gondolataimat, vagy fáradt vagyok most ehhez. Vagy szóval az ember úgy érzi, az is jobb, hogyha érzi, hogy nem lenne elég türelme, inkább mondja azt, hogy ne haragudj, most nem tudok vitatkozni, nem akarok, nem tudnék nyugodt lenni, terheim vannak most nem. Tehát ilyen is van inkább. Azért mondom, hogy ez valahol mindig egyéni mérlegelés kérdése azért. Amit te mondtál, az viszont igaz, hogy mikor így mérlegel az ember, azt is figyelembe kell venni, hogy tényleg szeliden, de azért jó, hogyha elhangzik az, hogy én először is nem erre gondoltam, és nem így mondtam, és erről van szó részemről, csak ennyit szerettem volna mondani. Tehát így esetleg lehet képviselni. Személyeskedő dolgok azok, amik eldurvítanak egy vitát, meg a stílus, tehát ezek amiket Krisztus például láthatjuk, hogy mindig kikerült, és így vette erejét a sértéseknek, támadásoknak. Tessék? Szóval ezek, amiket azt mondtam, hogy ez is olyan, mint amikor a szolga arcul csapja azt, akitől az életet kapta, és akkor Jézus meg csak odafordul szépen, és azt mondja, hogy hát mondd el, hogy mire gondolsz, most miért járt nekem ez a pofon, ha pedig nem, akkor inkább ne pofoszkodjunk. Tehát ez is egy ilyen fajta magatartás, ott is Jézus elsiklik a felett, hogy most azt mondták, hogy azt se tudjuk ki az anyád, és akkor itt tanítasz minket. Ugye szóval ezt mondjuk csúnyában megfogalmaz, hogy még csúnyában is lehetne, de elég erős volt az úgy is, ahogy ott megfogalmazták. Nem állt vele szóba, tehát ezt azt mondta, hogy ez nem a témához tartozik, hanem ez egy felesleges indulat volt itt. Tehát mondjuk valljuk be, ezt nagyon nehéz ezért megtenni. De amikor valaki így menet közben azért belénk szúr egyet, és mondjuk valamivel jócskán becsmérel bennünket, akkor azért egy picit az ember abba az irányba is elindul azért, és az megvédi a becsületét, aztán még az igazságért is próbál valamit tenni, de olyankor már nem érdemes. Tessék másnak még mellőzés, támadás, elismerés dolgában valamilyen gondolata vagy kérdése. Igen, arra is. Egy nem megfelelő alkalom arra, hogy ott most érdemi igazságokról szó legyen, tehát igazából erre, igen, a körülményekre és arra, hogy azoknak az embereknek a hozzáállása igazán nem megfelelő a témához és ahhoz, hogy, hogy ott igazságokat fel tudjanak fogni, tehát egyszerűen erről van csak szó. Nem arról van szó, hogy na, ezek a disznók itt, hanem szóval nem egy ilyen fajta, hanem magának az alkalomnak. Csak azért mondom, mert ez keresztény körökben is jócskán szokták ilyesmit idézni, tehát ez sajnos szokott ilyen értelmet nyerni, hogy hát ugye a vallásos ember így beszél arról, hogy hát nem hívőnek minek beszélni igazságról, mert úgysem értik meg. Ez egy nagyon csúnya magatartás, szóval Jézus inkább arról a helyzetről beszélt, hogy nem alkalmas ez a pillanat arra, hogy most itt igazán felfogják ezt, vagy nem tiszta a gondolkodásra most elég ki ahhoz. Szóval inkább egy más alkalmat keressetek is. Vizsgáljuk magunkat. Én azt mondom, hogy vizsgáljuk magunkat. Ha Krisztussal együtt megfeszítettem, akkor élek többé nem én, hanem akkor ugye a mellőzés az nem fáj, a sértés, támadás az nem érint úgy, akár igaz, akár nem igaz, függetlenül én. Ugye azt mondtuk, hogy tanulni akarok belőle, ha van igazságtartalma, azt kiveszem, hogy ellenem hogy irányult az, avval nem foglalkozni. Én azt hiszem, a keresztény életnek nem azok a nehéz vonatkozásai, hogy például mondjuk olvassuk a Bibliát, és elhiggyük, hogy most van-e örök élet, vagy hogy van örök élet, vagy hogy pont úgy van-e, hogy Jézus azt mondta, vagy legalábbis sokszor szoktam ezen gondolkodni, vagy nem az a nehézség, hogy most ez a bibliai tanítás egészen pontosan, vagy hogy lehet ezt pontokba szedni, vagy az, hanem igazából ott van igazán az embernek szerintem szüksége hitre, amikor avval elkezd szembesülni, hogy meg kell változni. Ahhoz, hogy szeretni tudjak, és ahhoz, hogy hagyjam magam szeretni, ahhoz, hogy hitem legyen, ahhoz meg kell változni. Mert azt hiszem, hogy amikor az ember ezt a felismerést elkezdi mélyíteni magában, akkor rájön arra, hogy Isten egy pillanat alatt tud újjáteremteni. Egy pillanat alatt. Ebben a földi világban és az egész világegyetemben Istennek egyetlen egy olyan terület van, amivel szemben ő tehetetlen. Ez az emberi akarat. Mert azt nem erőlteti soha. Tehát azt meghagyja nekünk. Tehát az, ami rajtunk múlik, hogy tényleg ott mennyit engedünk, mennyire, mit merünk felvállalni magunkból, mivel merünk szembenézni. Dávidról például azt olvassuk, ilyet írt egyik másik Zsoltár imádságában, hogy vizsgálj meg engem te, és ismerd meg, hogyha van-e nálam a gonoszságnak valamilyen útja. Ez már egy igen komoly kérés. Talán a legnagyobb kérések közé tartozik. Dávid itt nem azt kér, hogy legyek egészséges, meg hárítsd el a környezetemben a nehézségeket, meg adjál örömet, meg boldogságot, meg nem ezt mondja, hanem Dávid már abszolút a lényegnél van. Ott van önmagánál, és azt mondja, hogy Istenem, hogy mutass be magamnak először is, tudjam, hogy ki vagyok, segíts rájönnem arra, hogy mit kell itt magammal kezdenem, hogy hogyan boldogulok magammal, szóval segíts igazán értenem a magam életét, és azután adjál erőt, hogy tudjak győzedelmeskedni, hogy tudjak felülemelkedni az én gyengeségeimen. Tehát gondolom, hogy egy emberi nagyság igazán itt kezdődik, amikor így az Isten kezdi el az embert emelni már, és tisztogatni. És tehát ez egy nagyon szép dolog, amikor éppen ezért az ige megtanít bennünket arra, hogy legyen egy tükör, és vizsgáljuk magunkat, hogy itt azért még van egy kis folt, azért még a sértés, azért még jócskán felkelti az önérzetemet, vagy azért az elismerés ott múltkor a munkahelyen az azért nagyon hiányzott, és kicsit rosszallok, hogy mégsem vette észre a főnök, hogy félreértette, hogy a másik csinálta, közben én csináltam, ugye ezek ilyen tipikus esetek például, és ő kapott érte dicséretet. Jaj, de rossz. Szóval rengeteg ilyen dolog, és az ember mégis tudjon olyan szabad lenni, hogy hát köszönöm Istenem, hogy segítettél megtenni a jót, azt, hogy kilátta, az már nem az én dolgom. Tehát nagyon, nagyon érdekes gondolat például az, hogy amit Jézus is mondott, amivel zártam az előadást, hogy ne annak örüljetek, hogy milyen nagy dolgot tesztek az életben, hogy ördögöt űztök, halottat támasztok, az apostolok nem kis dolgokat tettek ott, és jöttek vissza nagy-nagy örömmel a lelkükben. Jézus azt mondta, nem ez az öröm. Nem ez az öröm. Az az öröm, hogyha ti biztosak lehettek abban, hogy tényleg fel vannak írva a ti neveitek a mennyekben, és hogyha hogyha ez a nagy öröm nem csak ma tart, meg holnap után, hanem folyamatosan olyan életet éltek, hogy ott vannak a neveitek a mennyekben, felírva az életkönyvébe. Tehát ezért a legnagyobb harcok és a legnagyobb győzelmek azok tényleg belül várnak az emberre, és ezért igaz az, hogy az öröm, a béke és a boldogság is belülről fakadó, és nem adhatja meg nekünk a másik ember, vagy nem adhatja meg egy státusz ebben a világban. Tehát a Jóisten tud ebben igazán nekünk segíteni, és igazán megelégedettséget adni az életben. Tessék! Szépen! Más valakinek, tessék! Igen, mivel megint ilyen összefüggésben jön elő, hogy hát ezek a mondatok azért kicsit elbátortalanítóak, hogy megint csak azt mondani, hogy az apostol itt egyes szám első személyben beszél. Tehát azt mondja, hogy én. Tehát ez az önmagával való harca vonatkozik. Az, hogy más emberek küzdenek, és mondjuk tényleg, hát én is ismerek olyan embereket, akik olyan családban nőttek fel, hogy ott a bátorítás vagy dicséret, szóval csak rosszul lehetett csinálni mindent. Tehát azt miért úgy csináltad, miért nem amúgy csináltad? Tehát vannak ilyen környezetek, és mondjuk valaki egy ilyen környezetben nő fel, akkor tényleg úgy van vele, hogy nem bízik önmagában, ő soha nem fog tudni semmit jól csinálni. Ő bizonytalan abban is, hogy szóval mindenben az égvilágon is teljesen bátortalan lény. Kell bátorítani, kell buzdítani, apró pici eredményekre, kis feladatokban azt az örömet megtalálni, éppen ami itt az előbb is elhangzott, hogy igenis, hogy mondani, hogy látod, hogy meg lehet ezt csinálni, látod, hogy van hozzá erő, látod, hogy azért megy ez, hogyha. Szóval kell a bátorítás, kell a buzdítás, a segítés ilyen értelemben is, és leginkább az kell, hogy úgy bátorítani, hogy ne függjön viszont a te bátorításodtól. Tehát az se legyen ott, hogy akkor most már te benned bízik, mert te mondasz neki jót is, hanem mindig elmondani azt, hogy látod, megy ez, mert hogyha. Tehát, hogy megtanítani bizonyos gondolatokra, arra, hogy ő maga is megtalálja azt, hogy ha ezt elvégzi, akkor igenis az sikerül. Tehát hadd mondjam azt, hogy ilyen esetekben az a veszély, hogy belépünk segítőként, és adunk bátorítást, és akkor mi válunk az üzemanyag forrásává. Tehát erre viszont kell vigyázni. Mi válunk, ugye amit Jézus is mondott, hogy emberektől dicsőséget nem nyerek, tehát azt mondja, hogy ő például azt valósította meg az életében, hogy belülről, elvből fakadó legyen az élete is. Tehát önállóságra nevelni. Pontosan ilyen dolgokon keresztül, és a személyes bátorítással, de viszont nem úgy, hogy akkor most meg teljesen függjön, mert végre valaki megérti a helyzetét, és ad neki elég segítséget és buzdítást a maga életéhez, hanem meg kell tudnia, valaki, bárki valamilyen olyan fajta munkát végez, hogy embereken való lelki segítségnyújtás, nagyon fontos megtalálni azt a szerepet, hogy honnantól kell kivonulni a másik ember életétől, és hogy meddig van az én szerepem, és honnantól nincs. Ilyen esetekben is, mert nagyon könnyen kapaszkodóvá válik ilyenkor az, aki bátorít és buzdít. Tehát valahogy ezt hát neked kell akkor úgy átgondolni, hogy igen, szabad bátorítani, igen, kell buzdítani, kell erősíteni, csak meg kell tanulni felfedeztetni vele azt, hogy az életben mik ezek az egyszerű kis törvényszerűségek, hogy apró feladatok, meg hogy tudja végigcsinálni a dolgokat kitartással, ne engedjen a csüggedésnek, kezelje az érzelmét. Szóval sok-sok apró pici kis törvényszerűség. És eközben viszont tényleg abban segíteni, hogy ez neki sajátjává váljon, és megtanuljon önjáróvá válni. Tehát ne a kezünket fogva tudjon csak menni, mint a kisgyermek, hanem... Szóval itt ez a kettős feladat, hogy igenis buzdítani, persze, hogy nem becsapni, nem áltatni, hogy jaj, te nagyon ügyes vagy, szóval értelmes módon buzdítani, és nagyon jól tudni a határokat, az, hogy cél az önállóság. Cél az, hogy maga jöjjön rá, hogy van itt egy értelmes működése az életnek és ezeknek a dolgoknak, tehát ezt még erre vigyázni értelmes nagyon, ha valóban segíteni akarunk neki, és ha nem akarunk, egyrészt nem valódi segítség, hogyha csak tehát gyámkodássá válik, és nem tanítunk önállóságot, másrészt pedig könnyen rámehet a segítő is. Tehát ez is egészen tragikus lehet, hogyha valaki olyan szinten elkötelezi magát, hogy nem tud kilépni egy segítő kapcsolatból, és nem csak, hogy nem tanítja meg a másikat járni, de ő maga is olyan terhet vesz fel, amit nem fog bírni. Tehát ebben nagyon érdemes éppen ezért vigyázni. Tessék.
hát, ez amit, hogy beszületett, akkor nyilván egy visszatérő harc lesz egész életében, tehát az ember szor bekopog, mégis jelentlendik, de nyilván ezt már tisztázta alapvetően, hogy Istentől várja a segítséget. Nyilván viszont, aki nem ismeri a Jóisten szeretetét, és azért nincsen hit és bizalom, és nincs egy ilyen kapaszkodó, ott nyilván felhasznál a Jóisten eszközöket. Tehát, ha így az előző esetre gondolunk például, de tény, hogy itt ez a hitben önálló, tudom, kinek hittem, ahogy mondta az apostol, tehát ez egy fontos jelmondat egy keresztény ember, egy gyakorló keresztény ember életében. Tessék, még valamilyen éjszakát és jó utazást kívánok mindenkinek a két hét múlva esedékes előadásig. Viszontlátásra. Köszönöm szépen.